Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Ha szeretnél kevesebb pénzből eljutni A-ból B-be, ha kényelmes, jó szállásra vágysz korrektáron, vagy nincs ingyedre, hogy az utazási keretet felét egy autókölcsönzőnél hagyd, akkor már is jó helyen jársz. Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja. Bíz magadban, utaz okosan!
Jó estét kívánunk, ismét itt vagyunk az Okos Utas magazinnal a stúdióban, ez Szabó Emese.
És Ács Gábor.
Hova utazunk?
Hát hova maradunk ott? Vagy hogy most mire válaszoljak?
Hát...
Krétára?
Hát Kréta az csak egy példa lesz, hogy...
Akkor éjszakra utazunk.
Kréta az a Hurrá ott hagytak munkacímet viseli majd, tehát mi van akkor, hogyha az utolsó gépre nem fél föl valaki? Mármint ami az adott városból, az utolsó nyaralójárat, ez történt konkrétan a múlt hét végén, és ott hagyják.
Nem velünk.
Nem velünk, de hogy jó néhány magyar utazóval. Más volt a reakciónk erre, majd ezt akkor megbeszéljük. Hú, még néhány nap ott, légitársaság költségére, vagy pedig, úristen, mi lesz most akkor a dolgom lenne, nem így terveztem, inkább már lennék otthon. Hát ez sok mindentől függ, leginkább attól, hogy mit terveztél, meg mennyire vagy nélkülözhető, mennyire fér bele még 2-3 nap plusz kimaradás. De én nem erre gondoltam, inkább a Lofoten szigetekre.
Akkor Lofotenre, meg Nordkaphoz.
Illetve az Északi-foknál az merül föl kérdésként, főleg így, hogy megjártuk, hogy érdemes odáig elmenni. Nagyon kiesik, nagyon távol van. Európa-északi csücske.
Miközben írtam az erről szóló beszámolót, folyamatosan visszakoznom kellett, hogy nehogy az jöjjön ki az egészből, hogy tök értelmetlen. De hogy valóban...
De én is elgondolkodtam ezen.
Igen. Én azt gondolom, hogy majd, hogyha odaérünk, akkor...
Van
akkor,
egy varázsa.
Akkor van-e egy ilyen konstelláció, amikor rendben van, hogy oda kimész?
Na jó, akkor igen. Szóval oda is elutazunk, mert hogy el tudjuk mesélni, hogy milyen. De azóta is az a kínzó kérdés motoszkál bennünk, hogy csak azért, mert földrajzilag véletlenül úgy alakult,
hogy nem is úgy van.
Hogy nem is úgy van, de majdnem Európa legészakabbi, az a kontinens legészakabbi pontja, amúgy gyönyörű a környék, tehát nyilván ez rendben van. Érdemes odáig elmenni, mert amúgy ennyi. Na, erre majd akkor visszatérünk, és magunk sem tudjuk a választ egyébként, mert nem egyértelmű még így sem, hogy láttuk, de sokaknak fönn van a bakancslistáján, úgyhogy beszélünk erről is. De mindenek előtt akkor megfutjuk azt a kört, hogy hova vannak járatok, mert hogy kénytelenek vagyunk, noha ez múlt héten történt, amikor itt járt a Ryanair vezetője, de miután a magyar sajtóban temérdek baromság és téves információ lent meg arról, hogy mit mondott Michael O'Leary, illetve ez nem feltétlenül a újságíróknak a hibája, mert egy jövő időben elhangzó mondatot, hogy 8 járatot be fogunk zárni, az nehéz lehetett úgy értelmezni, lehetett hirtelen eldönteni, hogy az most egy újabb 8, vagy ez az a 8, amiről már eddig szó volt. Jó, mondjuk egy egyszerű Google kereséssel 3 másodperc alatt kiderítető lett volna, hogy egymás mellé rakni azokat az útvonalakat, amiket most mondott, illetve utólag közöltek, hogy ez azonos-e azzal, amit bejelentettek múltkor, és akkor ez rögtön kiderült volna, az kép meglepően kevesen vették a fáradtságot erre, ezért jelent meg az újabb 8 útvonal megszűnik, és az újabb 7 útvonalon szűkítik a kínálatot, ami marhasság, ugyanazt jelentette be. Ryanair-nél egyébként is ez tök jellemző. Amikor történik, akkor nem feltétlenül kommunikálják, de ha igen, akkor is, és ettől teljesen függetlenül, a menetrendváltozásokat megelőzően egy nagy-nagy marketing akció keretében újra bejelentik azt, amit már tudunk, tehát a telet a téllel összehasonlítják, és bejelentik az új járatokat, és kommunikálják. Ez általában úgy néz ki, hogy ha valami elindul mondjuk márciusban, és egész nyáron van, télen akkor is bejelentik, hogy új járat indul. Mert tél per tél nézik, és az előző télen még nem volt, és így ezzel a módszerrel többször lehet bejelenteni. Most ez általában új járatokat jelent, amit szívesen kommunikálnak, ellenben most azt is szívesen kommunikálják, hogy rúghassanak a magyar rendszerbe, a maguk oldaláról nézve jogosan a járat bezárások miatt. mert hogy ezt a utasadó kivetése, a magyar utasadó kivetése okozta, és egyedüliként a Ryanair áll ebbe bele nyilvánosan. Mindenki ugyanazt gondolja, a Ryanair az egyetlen, aki ki is mondja, és ezt nyilvánosan terjeszti, és a vezérigazgatója ezt még szereti, és egy stand-up fellépés keretében előadni sok helyen. Úgyhogy Michael O'Leary szokásos őszi turnéjának állomásai közé idén fölvették Budapestet is, mert volt mit mondania, elmondta 26-szor ugyanazt, de emellett egy szórakoztató stand-upot nyomott sok-sok apró érdekes információval, amiből az eseményről beszámoló cikkekben természetesen nem sok minden jelent meg, de a videókat visszanézve én is jókat mulattam egyébként, meg pár új információval gazdagodhatunk, de a lényeg, semmi nem változott, nincsenek új bezárások, nincsenek új ritkítások. Amiket mondtak, illetve amiket annak idején mi a menetrendből kiszúrtunk, észrevettünk, és utána egy nappal később a cég is megerősítette, ezek változatlanok. Ami nagy szerencsénk, már mint magyar utas a mi, az, hogy itt azért nagyon-nagyon komoly verseny van továbbra is, úgyhogy a nagy áremelkedés azt jelenti, hogy a tavaly ilyenkor télre, őszre, hegyekben álló 10 eurós jegyek helyét felváltották, az 50%-kal drágább. 15 eurós jegyek, de azok viszont ugyanúgy hegyekben állnak, tehát lehet nagyon-nagyon olcsón utazni. Oké, nem 3000, hanem 5000 forinttól indul, mint ez, inkább 6000-től, hogyha 15 eurósból indulok ki, de nem ezen múlik valószínűleg utazásnak a nagy költsége, úgyhogy ez még mindig elenyésző a teljes költségvetéshez képest. Úgyhogy itt tartunk. A nagy kérdés inkább az, hogy további vágások lesznek-e, de azok már nem a utasadó miatt lesznek. Tehát amit eddig hirtelen ez
tehát
okozott,
nem is
azt
már
meglépték.
Majd sajtótájékoztató, hanem majd egyszer megkapod az e-mailt, hogy
kísérheti. Tehát mostantól simán kommunikálhatják ezen túl is ahhoz kapcsolódónak, de miután ezt bevezették, miután ez elindult, erre volt egy várakozásuk. A következő nagy ritkítási hullám az már azért lesz, mert hogy a válságban az emberek kevesebbet utaznak és kevesebbet költenek. Tehát most igazából jön a rezsiválság, energiaválságnak a hatása. Úgyhogy én azt várom, hogy emiatt lesznek majd járatritkítások. Tehát fel lehet arra készülni, hogy amit most megveszünk, és ez továbbra is a legfontosabb jó tanács a téli-őszi utazásoknál, hogy minden továbbra is módosítható legyen. Már nem a Covid miatt mondjuk mindezt, bár apró veszélyforrásként még az is ott van, hogyha időnként mínuszos hírként föltűnnek az újabb, még jobban terjedő variánsokról szóló információk, stb. Ezt nem tudjuk, nem értünk hozzá. De a gazdasági válság az elég jól előre jelezhető. Szerencsére most már éppen a héten elkezdett zuhanni a gázár, és csökkenti a komolyabb recesszióba fordulásnak az esélyét Magyarországon is, és egész Európában, de azért nagyon nagy, nagyon komoly gondok lesznek, és sőt hullám, tehát ezzel lehet számolni, úgyhogy ami a utazási igényekre is visszahat. Aki viszont megy, megtalálja továbbra is az olcsó jegyeket, lehet dúskálni közöttük. Úgyhogy nagyjából ennyi most a helyzet. Menjünk tovább?
Menjünk.
Jöjjön a húrá, ott hagytak?
Jöjjön a húrá, ott hagytak.
Mindjárt a szene után. Folytatódik az Okos Utas magazin. A témával, amit ígértünk, húrá, ott hagytak. Szóval mi lenne neked az első reakciód? Hániában vagyunk, Krétán. Gyönyörű város, élvezett minden pillanatát, de jön a hazautazás, és vasárnap kapsz egy értesítést vasárnap reggel arról, hogy a délutáni járatra sajnos nem férsz föl, megtagadják a beszállást, mert valami gépcsere, előre nem látott karbantartási ok miatt gépcsere esete kezdett fennforogni, és ezért az utasok egy részét nem tudják fölpattintani a gépre, ezért telemaradsz. Megnézed, hogy akkor mi van, mikor van a következő gép, hát 2023. júniusában, de szerencsére Kréta pontosan az az egyetlen útvonala, ahol a másik városba legalább nem szűnik meg a nyaralójáratok özene, szeptember közepén, hanem Heraklionból még vannak járatok egészen októberig, úgyhogy egy két vagy három nappal későbbi járatra föl tudnak pattintani. Na, első reakciód?
Nehéz elvonatkoztatni az embernek a saját helyzetétől.
Hát nyilván minden a saját élethelyzetétől.
Tehát ha mondjuk egy új munkahelyen vagy, és nem ártana legalább a próbaidőt tisztességes körülmények között eltölteni, vagy mondjuk az általános iskolás korú gyereked otthon van a nagymamával, ezek szerintem olyan szempontok, ahol az ideg szétverne, hogyha még 3 napot ott kellene töltenem.
Bárhol. Akármilyen jó hely
a is. Bárhol, igen. Tehát, hogy nyilván, ha az lenne a kérdés, hogy szeretnék-e N+3 napot tölteni Hániában, akkor azt mondanám, hogy hát hogy ne szeretnék, persze, főleg, ha más fizeti. De hogy itt azért azt gondolom, olyan szempontok is vannak, amelyek hát beárnyékolnák ezt a kellemes időtöltést.
Igen. Én abból indultam ki, hogy a laptopot úgy is cipeljük, mert hogy írjuk a cikkeket útközben, és bármerre járunk, és van nálunk, a munkánk nagy része végezhető távolból is, és ha csak ennyi, akkor hát köszönjük szépen, hát fizetik a szállást, oké, hát át kell mennünk Heraklionba, amit egy 2,5 órás buszút, de amúgy teljesen egy mennyibe kerül, nem, eleve nem kerül sokba, de amúgy ezt is kifizetik. Elmegyünk a bármilyen átlagos étterembe, azt is kifizetik a következő 2 napra. Plusz még megtagadott beszállás. Itt igazából még kérdésem merül föl, hogy jár-e a pénzbeli kártalanítás. Akkor köz 250 euró fejenként, azt is nagyon szépen köszönjük. Úgyhogy nekem erre jutott eszembe, a hurrá ott hagytak. Tehát, hogyha a körülményeid nem olyanok, hogy nagyon sietned kéne haza, és dolgod lenne, akkor így. Ez lehet egy
olyan. Hát igen, de mondjuk, ha meg a munkahelyek jelentős részét nézzük, akkor csak bent ülsz a kasszába, vagy bontod a csirkét, vagy nem tudom én, tehát hogy építed a falat, azt meg elég nehéz laptopon csinálni.
Igen, tehát felhívni a főnököt, hogy hát
bocs,
ez
de
van.
Én még nyaralok 3 napig, légy szíves,
nem nyaralok, nyilván nem ezt mondod. Hát mit mondasz, hogy hát nem, lehagytak a járatról, nem tehetek róla. Én minden vágyam lenne holnap reggel 6-ra bemenni dolgozni.
Ezt
de
nyilván minden főnök pontosan így fogja elvinni, nem pedig az,
hogy
mi van, Gáborom? Tehát, hogy akkor lógol?
De hogy figyelj, teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ilyenkor, most azért elmondtuk, hogy mi az, ami jár. Hogyha ez mondjuk azért következik be, mert, illetve nem tudjuk, hogy miért következik be, mondjuk egy törlés van, vagy időjárási ok, akkor legfeljebb a kártalanítás, a pénzbeli kártalanítás nem jár, tehát a 250-400 és 450 közötti távolságtól függően összeg. De attól még az ellátás az biztosítani kell a cégnek. Valószínűleg itt is az van, hogy mindenki megoldja magának, és akkor utólag ki kell fizetni. Előfinanszírozással megy a dolog, tehát ha mondjuk éppen baromira nincs pénz, vagy nem akartál föltörni mondjuk, éppen lefogyasztottad, és lekötéseid vannak, vagy mit tudom, nem akarsz eladni a állampapírodból, részvényedből, mert mondjuk a likvid összeg az kevés, akkor is kellemetlen, hogy ezeket mindeket kell kifizetni a további 3 napra, aztán majd utólag majd valamikor a légitársaság, amikor méltóztatja az igényt befogadni és átutalni, akkor majd megkapod. De ezek azok a költségek, amiket tényleg ki szoktak fizetni, ezt nem szokták vitatni. Amit vitatni szoktak, az a pénzbeli kártalanítás. Tehát, hogyha nem ilyen tök egyértelmű a helyzet, hogy ők maguk írják le, hogy miért van megtagadott beszállás, hanem mondjuk a törlést azt minden másra szokták kenni, akkor ezt azért általában nem szeretik kifizetni, de ez legalább egy tiszta helyzet. Úgyhogy erre érdemes készülni, ilyenkor az ellátási kötelezettsége alapján a légitársaságnak. Elvileg neki kéne intéznie a szállást, az átszállítást, a mindent.
De azért jobb, ha mi csináljuk, őszintén szólva.
De általában jön egy második e-mail, amiben ezt lepattintják magukról. Legalábbis minél fapadosabb egy légitársaság, annál gyakrabban mondja azt, hogy hát ezt nektek kell csinálni. Igen, Hánia egyébként jó hely.
Igen. Beszéltünk róla néhány hete. Heraklionban kell eltölteni.
Nem ott töltöd, ahol akarod.
Hát igen,
hát pontosan ez az előnye, hogyha te csinálod, mert elmész, mit tudom én, a Szamária szurdokba, vagy bárhova. És utána az, hogy mikor mész hát Heraklionba, hogyha magadnak szervezed, akkor te döntöd el. Óránként járnak a buszok, bármelyikkel, akkor szépen.
Szomiszó.
Átgurulsz.
Menjetek el egyszer Hániába.
Igen.
Ne azért, hogy ott ragadjatok, hanem hogy csak, hogy ott legyetek.
De erről néhány hete beszéltünk, amikor mi is onnan érkeztünk, azt lesz érdemes majd visszahallgatni, hogyha a podcastjaink időben felkerülnek a megfelelő helyre. De most akkor átugrunk délről.
Fölveszik a téli éjszakra, kabátot.
Fölveszik a téli kabátot. Ezt tettük. 30 fokban előkaptuk a téli kabátot, sapkák. A sapka dilemma volt, végül ez a fülvéd, hogy hívják ezt a fejpáncszerű, na mindegy.
Sál.
Az a csősál.
Csősál.
Igen. Úgyhogy felszerelkezve vágtunk neki Norvégiának két nagyon izgalmas célpontot, turisták kedvenc célpontjait fogjuk elővenni a műsor hátra levő részében.
Aztán majd azt is elmondjuk egyszer egy későbbi adásban, hogy hogyan keveredtünk oda. És miért?
Ha most a hajóra gondolsz, akkor igen. A Hurtigruten postahajójárat, ami majd szóba fog kerülni, az annyira csúcs, és annyira fantasztikus, és azért, hogy ne a fél vagyonunk menjen rá, hanem mondjuk emberi összegből meg lehessen csinálni, rengeteg apró okosságot érdemes összegyűjteni, ezt megtesszük. Viszont az egész megér egy teljes adást, úgyhogy ennek majd néhány hét múlva annak egy teljes adást fogunk szentelni. Most viszont a célpontok, tehát most a Lofoten-szigetek és az Északi-fok következik mindjárt. Folytatódik az Okosutas magazin, és a Lofoten-szigetek a következő célpontunk, és a Lofoten-szigeteket és az Északi-fokot is összeköti, de egyébként szó szerint is lehet utazni egyikről a másik közelébe a parti menti postahajójárattal, amiről majd külön fogunk beszélni, de most csak említés szintjén kerül szóba, mert tényleg egy külön adást érdemel, és akár egy körutazás, akár egy néhány napos utazás, mindenkinek ajánljuk, hogy
ez az egyszer az életben kívül sok pénzt nem ér, amit
spóroljon össze néhány nap nyit legalább, és akkor lehet választani, majd ahhoz is adunk tippeket, ötleteket, hogy melyik útvonal szakaszokat válasszuk, hogyha esetleg az egészre nincs pénzünk, vagy nincs kedvünk, vagy nincs időnk. De ez majd egy következő műsor lesz, tehát októberben most a Lofoten-szigetekre érkezünk, és nem a postahajójárattal. Érdekes a megközelítése, fönn messze a sarkörön túl, a Norvégia partjaitól egy kicsit beljebb, nyugati irányban van ez a szigetcsoport, és fordítva kell kezdeni a szervezést, mármint hogyha tényleg itt is egy olyan országban, ahol mondjuk minden háromszorosába kerül, mint Magyarországon, nem akarunk egy vagyont otthagyni, vagy pedig úgy vagyunk vele, hogy abból az összegből, amit itt okosan esetleg meg tudunk fogni, még három másik helyre tudunk eljutni, hogyha csak az utazásnál maradunk. Az autóbérlésnél volt nagyon látványos az, hogy van egy helyi cég, amelyik egyébként foglalkozik mindennel az autóbizniszben, tehát maga a bérlő helyszín is, ahol egyedüliként tényleg tök jó áron, majdnem magyar áron, alig drágában, illetve nyugat-európai árszint alatt lehet bérelni, messze a norvég alatt. Nagy különbség nem volt eddig se közte, de nagyon kedvező áron. Az a Lofoten-szigetek kvázi fővárosa, Svolvær városa. És ide eljutni az érdekes, mert kisgépek járnak a szigetek között, illetve a szárazföldi rész között, naponta több járat van, de nem mindegy, hogy mondjuk 1000 norvég korona, 1500 vagy 500, tehát mondjuk a 20-40-60 ezer forint egy jegy. Természetesen be lehet menni hajóval, nem csak a naponta közlekedő postahajóval, de ezek is jó, drága bejutási lehetőséget jelentenek a szigetekre, és akkor még mindig kívülről indultunk csak. Mi azért választottuk a Norvégia végigvonatozását, mert egyrészt egy kézenfekvő volt Oszlóba filléres jegyekkel elmenni. Itt sajnos azt a zárójeles megjegyzést kell, hogy tegyük, hogy ez már nem működik. A Wizz Air ismét bezárta az oszlói járatát. Nekünk volt hihetetlen mázlink ismét, mert éppen hazajött, az utolsó előtti járat volt, amivel mi hazajöttünk. Ha egy héttel későbbre tervezzük az egész utat, akkor minden összeomlik, mert az alap oda és visszainduló járatunkat szedik ki a fenekünk alól a légitársaság. Most tehát ez elvileg jövő tavaszig kukázva lett, és nem lehet Oszlóba elmenni olcson. Úgyhogy más megoldások szükségesek, de mi még végvonatoztuk az egész országot, mert időnként a hét közepén általában kedszerdára tényleg nagyon olcsó jegyeket ad a nem mondom, hogy Norvég vasútársaság, mert a svéd vasút vette át a norvég vasútvonalak egy bizonyos részének az üzemeltetését. Tehát a svéd vasútársaság üzemelteti ezt a szakaszt. Úgyhogy az önmagában egy fantasztikus út végvonatozni Norvégiát, de repülni is lehet. Sőt, és akkor most jön majd megint a...
De mondd már el, hogy hova vonatoztunk.
Bodóba a vonat végéig, és onnan repültünk át a szigetre. De lehetne egészen a szigetcsoport északi részére, Harstad, Narvik repterére menni. Oda például olcsó jártok Lengyelországban vannak, a Vizeraft is repül.
Te? De?
És pont ugyanakkor, amikor a Budapest-Oszló járat, azt is megszüntette. Úgyhogy ez is olyan szépen hangzott volna, hogyha el tudjuk mondani, hogy ez egy lehetőség. De éppen azt is becsukták. És nem tudjuk, hogy mikor nyit újra. Azt senkit ne téveszem meg, hogy benne van a jövő márciustól a menetrendben, az majd még kiderül, hogy lesz abból még valami. A lényeg tehát az, hogy a szigeteken, mindjárt beszélünk arra, hogy milyenek a szigetek, most egyből belecsaptam nyilván a gyakorlati kérdésekbe. Autóbérlés nélkül azért nem célszerű neki indulni.
Találkoztunk egy fiatal lengyel sráccal, aki túrázott és stoppolt, de szerintem mi már öregek vagyunk ehhez.
Meg lehet csinálni. Ő egyedül volt, fantasztikus.
Jó, én öreg vagyok ehhez, te megcsináltad.
Fölment, bárhol lehet egyébként sátrazni, hanem zavarod a környező lakosságot, és ő a hátizsákjával, a profi bakancsával és profi esőkabátjával ezt meg tudta csinálni 20 évesen. Nyilván mi már nem, ez persze kortól is függ, de az időjárás az nagyon változékony, bármikor a nyakunkba szakadhat, baromi rossz idő és heves szél, ezt is érdemes figyelembe venni. A buszközlekedés van, északról délre vezet a fő közlekedési útvonal a szigetcsoporton belül, és naponta 3 busz megy, kisebb távolságokon, nagyobb települések környékén is van rendszeres buszközlekedés, tehát elvileg ezzel lehet menni, sőt, van, ez amit például előzetesen nem láttam, helyszínen vettem észre egy prospektusban, van helyi, régiós tömegközlekedési bérlet, ami 1000 norvég koruna, tehát 40 ezer forint, de egy hétig mindenre jó, tehát az összes buszon lehet vele utazni. Egyébként ez nem sok, az a 40 ezer, mert ha csak elmegyünk a reptértől be a szigetig, az már majdnem egy 20-as, tehát ha oda-vissza elmész, abból már kijönne szinte a bérletnek az ára. De főleg, hogyha van ez az emberi áru bérlési lehetőség, ami mennyi is volt? 55 euró per nap. Igen, 55 euró per nap egy teljesen normális átlagos autó. Most tekintsünk el attól, hogy a miénknek éppen nem működött a csomagtartó, és nem tudtuk a hátulját kinyitni, de végül ezt bevállalva elhoztuk. Még a kérdést sem értették, amikor picit álltunk, hogy az összes cuccunk, amikor elmegyünk túrázni, és félreállunk a parkolóban, ott mindenki előtt a hátsó ülésen, törték már fel a kocsinkat, úgyhogy nem látszott semmi. Portugáliában is például, úgyhogy ez bennünk volt, de Norvégiában az ilyen ismeretlennek számít. Na, viszont, szóval érdemes autót bérelni, ezek nagyjából a legfontosabb közlekedési, megközelítési, gyakorlati információk. Milyenek a szigetek?
Ezek a szigetek jellemzően halászfalvakat tartanak el, tehát hogy kis halászfalvak, városkák vannak ezeken a szigeteken.
Mögöttük hatalmas hegyek.
Ilyen kopársziklás hegyek, meg
emelkednek ki a tengerből.
Erdőborított a domboldalak, és nagyobb úgy kell képzelni ezeket a szigeteket, hogy egy ilyen kis szabdalt föld darabok vannak behajigálva a vízbe.
És a legváltozatosabb...
Kis hidak kötik össze őket, a szigeteket is, meg a kisebb kis sziget darabkákat is, és ahol lehet valami vízszintes helyet létrehozni, ott van ház. És jellemzően ezek a halász házak, ezek ilyen mélybordóak, mustársárgák, vagy ilyen nagyon szép fűzöld színű házak.
És mögöttük ezek a fantasztikus zord hegyek.
És ilyenekkel van tele az egész falu, és divat lett ezeket a halász kunyhókat szállássá alakítani, és akkor ezek ilyen, mint ilyen sorházak, ott mennek végig egy ilyen kis földnyelven. És vannak olyan települések, ahol ezek a házak, ezek tradicionálisan fallábakon állnak, és félig a tengerben vannak, hogy igazából a pecás az csak beugrik a hajóba, és már megy is melózni. És hazatérve csak kiugrik a mólóra, és lerúgja a gumicsizmáját. Hát nagyjából ilyenek ezek a települések, nagyon-nagyon varázslatosak, és nagyon érdekes, hogy ezen az alapvetően félig élhetetlen helyen, hogy lehet mégis megfelelő civilizációt kiépíteni, és hát
minden nagyon modern, és minden működik.
Tehát, hogy van külön Tesla töltő, és elektromos autó töltő. A kettő ugyanolyan, de az egyik ennek is Tesla embléma van, a másikon meg a...
Most a két falut emeljünk ki szerintem. Az egyik, ha már a szigeteket, kis szigetekről szigetre sok hídon, már a bejutás, az eljutás is egy nagy élmény, például Henningsbergbe. A másik pedig, ami nekem nagyon bejött, az Nussfjord volt. És akkor még a legfestőibb faluk közül kettőt nem is sikerült érinteni. Ez volt a terv, ez most csak egy rövid kiruccanás volt, és tényleg van egy nagyon komoly elképzelésünk arra, egy óriási nagy skandináv autós túrára, amikor mindent, és akkor nem repülgetünk, hanem egészen odáig fölmenni, saját autóval bejárni a Lapföldet, és a Skandinávia legészabb, északibb, varázslatos csücskeit is, úgyhogy a Lofoten-szigetek nem véletlenül népszerűek. Egy gyakorlati információt még mindenképpen ide kellene, hogy vigyesszek. Egy friss változás, és tök fontos, hogy most nem emlékszem pontosan, azt mondom, hogy a évi 100 000 utasnál húzták a határt, azt hiszem ott, hogy az ez alatti komp útvonalak egész Norvégiában, tehát nem csak északon, nem csak a Lofoten-szigetek környéken ingyenessé váltak. Norvégiában egy új kormány állt föl nemrég, és ez volt az egyik választási ígérete, és ezt meg is valósította.
Ez azért fontos, mert azért ezek a települések, tehát nem az, hogy azt gondoljuk így Budapestről, hogy mondjuk Fehérgyarmat messze van. Nem, az itt van a szomszédban. Tehát, hogy itt iszonyatosan sokat, órákat kell autózni, vagy folyamatosan repülni kell, ami egyszerűen nem olcsó. És azért, hogy ezek a települések ne néptelenedjenek el, ezek az emberek nagyjából ugyanolyan esélyekkel éljenek ezekben a falvakban, mint a 600 kilométerrel arrébb, ami ott egyébként egy köpés körülbelül. Ezért találták ki ezt az ingyenes kompszolgáltatást is. Tehát, hogy azért ne költözzenek el onnan az emberek, mert borzasztó, nehéz és költséges bejutni onnan egy nagyobb városban, mondjuk gyerekeknek, vagy akár melózni.
Ez a Lofoten esetében annyit jelent megközelítésileg, hogy a fő megközelítési útvonal, a fő komp útvonal Bodóból Moszkenes kikötőjébe, az népszerű, vagy sokan vannak, ott nincsen ingyenesség. Ellenben van a Lofoten szigetcsoport legdélebbi részén, kicsit már távol a fő szigetektől, két picike sziget, Röst az egyik, és a Veroy a másik. Oda viszont ingyenes lett a hajó, tehát ha ezekre megyünk ki, majd onnan tovább a fősziget csoportra, a Lofotára, akkor azt például ingyenesen megoldhatjuk. Úgyhogy ennyi praktikus információ még. Melegen ajánlott, és tényleg egyébként több napra érdemes elmenni. Fantasztikus.
Már azért is, mert egy-két nap biztos olyan borzasztó idő van, hogy semmit nem fogunk látni semmiből.
Egy rövid túra volt még nekünk nagyon emlékezetes. Én szerintem ilyen meredeket még régen ritkán nem megint másztam, hogy 1,2 km a távolság, de 500 méter a szint, lényegében lépcső és mászás a nagy része.
Kézlábazás.
És hát van egy, hogy is hívták?
Ördög. Mi ördögszikra? Nem
lépcső, hanem ördög.
Valami ördög. Nem szikla és nem lakat.
Sziklaszerűség. Nagyon fotogén helyszín. Mert hogy
két sziklafal közé van beékelődve egy darab kő, amire
föl lehet állni, és úgy tűnsz, hogy baromira veszélyes, és mindjárt le fogsz esni, és ezt nagyon, nagyon menő vagy. Sokkal veszélyesebbnek és menőbbnek tűnik, mint ahogy oda föl lehet mászni egyébként oldalt.
De nagyon kemény, persze, nagyon kemény mászás, és ugye itt a túraútvonalak sem olyanok, mint itthon, tehát hogy nem lehet a babakocsit eltolni.
Nem, lábtörő, nyaktörő, bakancsal csak, és akkor még az időjárásról nem beszéltünk, úgyhogy ez Folver fölött van, ez a túra is fény, fantasztikus kilátás van természetesen mindkét irányba, de ez az kell, hogy mondjuk ne burkolózzanak felhőbe a hegyek, ezt érdemes kivárni, ez napon belül is általában többször változik. Na, itt a Lofoten szigetekről, mert még az északi fokra is el kell jussunk. Ez még mindig az Okosutas magazin, és elérkezünk az északi fokra, Európa, az európai szárazföld legészaki pontjára, amiről egyébként kiderül, hogy nem is az a pont, az, ahova utat tudtak építeni, ahova tudtak egy látogatóközpontot építeni, illetve milyen glóbuszokat kirakni, amivel jól lehet fotózkodni. De maga ez a elve egy szigeten van. Most akkor beleszámoljuk a szigeteket, akkor miért nem számoljuk bele a Spitzbergákat, merül föl a kérdés Európához, mert akkor végül is az lehet, tehát lehetne vitatkozgatni. Ügyesen kitalálták azért itt
azért
a
úgy van Norvégok, ez meg hol van az északi fok. Hogy mégiscsak többen fognak ide eljutni, mint a Spitzbergákra, vagy akár Grönlandra, hogyha ezt Grönlandot egyáltalán Európához soroljuk.
Miután a postahajóból a Hurtigrutenből turista látványosság lett, érthető módon is megáll a közelben, ez sok turistát hoz, de nekem is sok ismerősöm van, akinek ez egy fajta vonzó, csak maga az eljutás, hogy ott lenni az északon, az északi ponton, és ott körülnézni, az egy óriási vonzerőt jelent. Hihetetlen egyébként, hogy ez...
A legkönnyebben egyébként valóban a...
Európa nyugati pontjáról hallottál? Hogy a Portugáliában az a kis fok, az megvan valakinek? Nem, az északi fok az valahogy sokkal menőbb,
hát,
és sokkal
az,
jobban
mert, hogy az marketinge. Mert akkor kemény vagy, mint a Vidia, hogyha oda kimész, jó kocsival. De hogy az egy
ilyen... Busszal mész ki, hát igazán még csak... Jó, tegyük hozzá, van ott egy túraútvonal, ami kimegy... Mármint a szigeten, ott helyben belül...
Egy kinyúlással
arrébb, ami északabbra van, csak oda nem lehet utat építeni. Oda el lehet túrázni, tehát azt mondják az igazinak, de még erről is lehet persze vitát folytatni. Mert egyébként kisebb szigetek még vannak ennél a szigetnél is északabbra, ott a part mentén is. Minden esetre tegyük hozzá, a környék gyönyörű, óriási élmény, fantasztikusan néz ki. De ha ide el akarsz jutni mondjuk kocsival, akkor napokat.
Igen.
Sok száz kilométer. Tehát ez akár csak városok között hasonló
a
területen.
Nagyobb városok, ahova mondjuk akár vonattal, akár repülővel el lehet jutni, azok ilyen 5-600 kilométerre vannak.
Hát azt hiszem Tromsø még több is, igen.
Igen, igen.
Nagyon-nagyon messze
nem,
van.
A Tromsø 6, Kirkenes 500.
De oda is csak repülni tudsz.
Igen. De hogy...
Alta van még viszonylag.
Hát Alta, és akkor az... Jó, tehát, hogy okay. Na, oda
de,
is, hogy
de maga, itt a város, itt is van reptér, tehát ilyen kis gépek ide is el lehet jutni, tehát megoldható elvileg, de ha tényleg az embernek az odajutás is fontos, ha érezni akarja, hogy milyen messze van, elérjem azt a célt, akkor viszont nagyon-nagyon nagy távolságokat kell megtennie közúton, mert a utak kerülgetik a tengerbenyúlásokat,
hegyeket,
fjordokat, mindent, tehát nagyon-nagyon messze van.
Csak úgy érdemes ide.
Megérte,
de ugye nekünk azért érte meg, mert mi csak 30 kilométert autóztunk.
Mi csak kiszálltunk a hajóról.
Tehát amit akarunk mondani, az szerintem csak annyi, hogy ha már ott vagyunk, akkor mindenképpen nézzük meg. De ha már ott vagyunk, azt úgy kell megtervezni, hogy az az odajutás is, az legyen az élményeknek a 90%-a. Az az egész északi partvidék.
Csak nehogy azt gondoljuk, hogy ott valami rendkívül fontos dolog fog velünk történni, vagy valami fantasztikus dolgot látunk.
Egy kopás szikla, Platón, ott van egy glóbusz.
Igen, a szomszéd Platón is ugyanezt fogjuk látni, illetve a környéken is hasonló kinyúlásokon is pontosan ugyanezt fogjuk látni. Az odavető út nagy részén is hasonlót fogunk látni.
De az egész, tehát az egész Norvégia életérzés, ha lehet ilyet mondani, azt úgy az út során kell beszívni, átélni, és akkor annak egy ilyen nagyon érdekes pontja lesz a Nordkap, de maga az utazás az nem ettől lesz szép, és nem ettől lesz csodálatos. Befejeztem.
Akkor fölteszem a kérdést, az utolsó kérdést. Így összefoglalva, ha már ilyen szépen bearangoztok, illetve szóba került az imént, hogy majd egyszer, remélhetőleg hamar, tervezünk egy nagy autós kirándulást, akkor elmenjünk oda. Mert a Lofotenig elmegyünk mondjuk Tromsøig. De onnantól már mehetünk, akár Svédország felé lefelé, mehetünk a finn Lapföld irányába is. Tegyük meg ezt a 1000 kilométeres kitérőt az északi fok kezdőjére. Ha más annyira nincs a környék.
Szerintem ezt nem mi fogjuk eldönteni.
Hanem utastársak, akik most nem voltak ott.
Így van. Szerintem elmegyünk, van egy ilyen.
Ja, a gyerekek azt fogják mondani, igen, hogy valószínűleg.
Ugye, ha Lundafalvára elmentünk, akkor szerintem igen.
Az Izlandnak a túloldala, igen. De...
A semmi után még 80 kilométer.
Igen. Na jó, majd meglátjuk.
Hát akkor búcsúszkodjunk.
Búcsúszkodjunk, igen, mert lejárt közben, ránéztem
jó,
az órára,
igen,
és nagyon
igen,
lejárt
gondoltam. Hát akkor gyorsan elhadarom. Bíz magadban, utaz okosan, olvassátok az okosutas.hu-t, hallgassátok a jazzit, Sziasztok!
Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Okos Utas, a 90.9 Jazzy utazási magazinja hangzott el. Bízd magadban, utazz okosan!